hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, folytatjuk a hétvégi menetrendet, a mikrofonnál Somodi Evelin. Az utolsó fél órában Szabó Klára gyógytornász a vendég, akivel az úgynevezett banyapúpról, mint népbetegségről lesz szó, annak kialakulásáról és a tévhitekről, amik ezt a furcsa elváltozást övezik. Marosi Viktor interjúja.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Van egy ilyen jelenség, hogy banyapúp. Nem szeretem ezt a kifejezést, nevezzük csak púpnak, de az minden esetre szerintem alátámasztható, hogy ez egy népbetegség, főleg szerintem az okostelefonok korában. De erről bővebben Szabó Klára gyógytornász manuálterapeutával beszélgettünk, aki itt van a vonalban. Szervusz!
Sziasztok!
Na, a banyapúp. Hát egyrészt az elnevezésre fél mondat erejéig térjünk ki. Miért kell ezt így nevezni?
Valóban vicces az elnevezése. Igazából onnan van ez a név, hogy idősebb korban jellemzőbb, tehát ilyen 70 év fölötti idősebb nőknél jelent meg az, hogy ahogy előrébb tartják a fejüket, kialakul egy görbület a hát felső szakaszán, a nyakuknak az alsó részén, egy púp, és talán ezért kapta ezt a gúnynevét, de másról nem szól, mint hogy az előre tolt fejtartás miatt a nyakunknak az alsó része környékén megvastagodik a szövet, és kialakul egy elzsírosodás, és onnantól kezdve pedig egy púp alakul ki a hátunknak a felső részén.
Igen, azt gyakran mondjuk valakire, hogy hát púpos, és én behoztam ide, amit egyébként már korábban már pedzegettünk ebben a műsorban, hogy a telefonozás, vagy a folyamatos lefele nézés, de hát miért néznénk lefele, hanem a telefonra, hogy az erősen hozzájárul ehhez a jelenséghez. Ez igaz? Szerinted is ez alátámasztható, vagy ez csak egy tévhit, és igazából ezzel nem kell foglalkozni?
Azzal teljesen egyetértek, és jó megfigyelés, hogy a telefon, az olvasás alapvetően az embereknek a hangulatából fakadóan is többet görbülnek előre, hajolnak előre, és ezáltal púposabb a testtartásuk. Viszont aközött nincs összefüggés, hogy amiatt, mert púposabbak vagyunk, többet fájna a hátunk, és rosszabb állapotban van a gerincünk. Tehát ez egy tévesen beoltott hit, hogy emiatt nekünk több fájdalmunk van, fordítva inkább igaz. Ha valami fáj a testünkben, akkor összehúzzuk magunkat, összegörnyedünk, előre kerülnek a vállak, és próbáljuk védeni magunkat, így megállja a helyét, de alapvetően attól még, hogy púposak vagyunk, nem kell semmink se fájjon, mert az anatómiai elváltozások egy alkalmazkodás az élethelyzethez, egy sportformához, vagy egy irodai munkához, és onnantól kezdve az alkalmazkodik, úgy rövidülnek egyes izmok, nyúlnak meg más izmok, alakul ki a csontozat, és onnantól kezdve pedig beáll egy adott formára. Esztétikailag ez nem feltétlenül szép, és nem szeretjük ezt a látványt, vagy más soknak ez szemet szúr, de fájdalommal nem feltétlenül jár.
Vannak egyébként erre ilyen mindenféle termékek, amiket így feldob a közösségi média. Ugye szerintem egyik legnépszerűbb az, ami olyan, mint egy ilyen hátizsákot vennénk föl, és akkor így kiegyenesít. Nekem ezekre mindig az jut eszembe, hogy oké, jól néz ki, elhiszem, elfogadom, de mégis ilyen humbug gyanús. Hogy ezekre érdemes hallgatni?
Gyakran fordulnak ezzel a kérdéssel hozzám, hogy legyenek-e olyan testtartásjavító eszközöket, igen, amiket te is emlegetsz, hogy keresztezett pánt hátul erősen gumisan hátra húzza a vállukat, és akkor hordják-e. Én azt mondom, hogy nem. Mindent meg lehet lovagolni szolgáltatás céljából, és arra lehet ösztönözni az embereket, hogy megvegyék, mert azt gondoljuk, hogy az jó lesz nekünk, de alapvetően ez nem egy tartós megoldás. Minden egyes passzív eszköz, mint ahogy ez is, ez a heveder, alapvetően nem arra késztet téged, hogy mindig aktiváld az izmaidat, hanem be akar rakni egy kényszertartásba, amit lássuk be, pillanatnyi habozás nélkül át tudsz lépni, hogyha kicsit jobban elengeded magad. Ha meg nem engeded el magad, akkor meg fájdalmat okoz, vagy frusztrálni fog, hogy így szorít, ott szorít, amúgy szorít, szóval még kellemetlenséget is okoz, nem hogy jót. Innentől kezdve egy változás nem tud eredményezni.
Nem segít az attitűdön.
Sokkal többet érünk. Nem. Sokkal többet ér az, hogy felálljunk egy óra után a számítógép elől, kicsit mozogjunk, kisétáljunk a büféig, vagy a konyháig, párszor lehajoljunk, állva fogadjuk a következő telefonhívásunkat, tehát az, hogy változatos ingereket adjunk magunknak, sokkal többet ér, mint ilyen eszközöket használjunk.
Mi a legjobb egyébként erre? Ugye van az állóasztal, az íróasztal, vagy most már van egy okos asztal is, ami szól, hogy oké, most egy órát állhatsz, és akkor úgy dolgozol tovább, és akkor hozzá lehet igazítani az állótest helyzethez. Van a labda, ugye, ami szerintem a legrégebbi, vagy a legnépszerűbb, legismertebb ilyen formája. Ezek egyébként megfelelnek azoknak a, hát nem is terápiáknak, de ezek javítanak a helyzeten?
Aha. Igen, hozzátesznek olyan szempontból, hogy arra késztetnek, hogy mozogj. Egy labdán nem lehet tartósan úgy ülni, hogy elengeded magad, mert le fogsz róla esni. Tehát ilyen szempontból a labda az egy jó megoldás. Viszont nagyon fárasztó rajta ülni, meg azon is tökéletesen lehet összegömbölyödve puposan ülni. Tehát nem a helyes testtartást tanítja meg a labda, hanem egyszerűen, mivel mozog alattad, ezért használod az izmaidat, és az egyensúlyérzékelésed pedig aktív marad, a vérkeringésedet pedig fent tudod tartani. Azt szoktam javasolni, hogy ülj egy órát labdán, egy órát széken, ha van lehetőséged, állj fel közöttük, vagy dolgozz állva, a lényeg, hogy óráról órára megváltoztasd azt, amiben vagy. Tehát a testünk nem arra lett kitalálva, mechanikailag nem úgy lett összerakva, hogy statikusan, hosszasan, több órán keresztül egy adott helyzetben maradjunk. Mert ehhez csak görcsösen, feszülésekkel tud alkalmazkodni, és ebből ki kell szednünk őt, hogyha nem azt akarjuk, hogy valahol már elérjük a határait, és onnantól kezdve nagyon nehéz kiegyenesedni. Van egy ilyen egyszerű teszt, amit meg szoktam mutatni a pácienseimnek is. Fogd meg a mutató ujjadat, és teljesen feszíts hátra, ameddig csak tudod. Tartsd úgy csak egy fél percig, és utána engedd el, mit érzel. Akár ki is lehet próbálni most azon nyomban.
Most azt csinálom.
Hogyha fél percig úgy tartjuk az ujjunkat, elszámolunk 30 másodpercig, semmi más nem teszünk, csak húzzuk az ujjunkat. Mi történik, miután visszaengedjük?
De ez nem okozunk kárt vele?
Fájdalom. Semmi kárt nem okozunk, hiszen az ujjunkat utána ugyanúgy tudjuk használni, meg tudjuk fogni vele a bögrét, ki tudjuk nyitni az ajtót, stb. Nem okozunk vele kárt, viszont ott a fájdalom. Vagyis ebből a véghelyzetből, amiben belekényszerítjük például a testünket, ahogy kijövünk, onnantól kezdve visszakerül az anatómiai középhelyzetbe, és jól van. Viszont mi magunk is érezzük a kis apró új próba után, hogy nem jó neki ez a véghelyzet, vagyis egy folyamatos görnyed helyzetben lenni kellemetlen. De ha visszarendezzük, utána viszont nincs semmi gond.
Akkor egy picit a banyapupra visszatérve, és aztán még szeretnék a gerinccel kapcsolatos kéréseket is föltenni neked. Szóval a banyapup gazdasági vonatkozásai. Kicsit kifejtem, jó? Vannak-e, ugye minden népbetegséget lehet úgy is tekinteni, hogy ezek valójában a gazdaságra káros hatással vannak, mert kiesik a munkából az illető, akit érint, akár a fájdalmak miatt, akár azért, mert terápiát igényel, és akkor annak van egy ilyen összszám, ami erre vonatkozik gazdaságilag. A banyapuppal kapcsolatban készült bármilyen kutatás?
Úgy tudom, hogy nem. Ezzel nem vagyok teljes mértékben képben. Mert azokról a tünetekről, népbetegségekről nem készül konkrétan statisztikai mutató, ami nem jár fájdalommal. És a banyapúp legtöbb esetben esztétikai probléma, és nem fájdalmas korkép. Míg a derékfájás, ami tényleg egy olyan népbetegség, ami miatt kiesik sokszor az ember a munkájából, napokra vagy hetekre nem tud bemenni, vagy mozgásképtelené válik, nem tud menni pénzt költeni a boltba, vagy termelni az irodába. Onnantól kezdve erre nagy erőforrásokat fektetnek, hogy ebből meggyógyítsák az embereket, hogy tovább tudjanak termelni. Már bocsánat, így nyersen ő megfogalmazva, de az, hogy valakinek előrébb van a feje, és van egy púpja, attól még mesésen tud dolgozni, és tudja költeni a pénzét, nem feltétlenül fog neki tartós problémát okozni. Legfeljebb elkezdi az esztétikai kezeléseket, elmegy gyógytornára, manuál terápiára, próbál javítani a helyzetén, de ő ettől nem fog kiesni a munkájából, és hosszas terápiákba se fog belefogni, mert megtanulja azt, hogy akkor mit kezdjen ehhez, vagy megismeri azokat a magyarázatokat rá, amit ő meg tud nyugodni, hogy akkor ettől nincs miért tartania.
Vannak olyan kutatások, amik arra irányultak, hogy a légzési paraméterek milyen kapcsolatban állnak a banyapúppal.
Igen, elsősorban azt emelném ki, hogy a tartós előregörnyedés, a fejnek az előretolása okozhat légszomjat. a rekeszizmunknak a működését olyan szempontból befolyásolhatja, hogy kevésbé húzzuk le a rekeszizmunkat, és felületessé válik a légzésünk. Úgynevezett ilyen pihegő légzésünk lesz, csak a tüdő csúcsnak a részébe veszük a levegőt, és onnantól kezdve pedig az a levegő, ami beáramlik, az kevés. Ebben az esetben érdemes terapeutához fordulni, és onnantól kezdve elkezdeni a mellkasnak, a hátnak a mozgásait fejleszteni, és onnantól kezdve pedig a nyak is tud rendeződni, a fej is lehet, hogy hátrébb fog jönni, de nem biztos. De a rekeszizomnak a működését az helyre lehet rakni, attól függetlenül, hogy hol áll a fejünk, viszont ezeket meg tudja tanítani egy gyógytornász, és tudjuk rendezni ezt a tünetet, és utána már nem kell légszomtól félnünk.
Még mielőtt a terápiára rátérünk, milyen módszerek vannak, amikkel magunkon tudunk segíteni? Ugye gyógytornáról beszélünk, van-e olyan gyógytorna forma, amit érdemes elsajátítani, és minden nap rendszeressé tenni?
A banyapúta tekintetében?
Hát akár, igen, most a banyapúpa témánk. Aztán egy kicsit beszéljünk a gerincről is, de most kifejezetten ez érdekel.
És nem is választanám szét, tehát, hogy most banyapúp, vagy derék, vagy hátfájás, mert most a gerincünket nézve nem mondanék semmilyen konkrét gyakorlatot, hanem azt javaslom, hogy mindenki találja meg azt a mozgásformát, amivel egyáltalán foglalkozik magával, tehát rá tudja hangolni magát a napra. Van, akinek az a jó, hogyha elmegy futni, van, akinek az a jó, hogyha csinál 15 fekvőtámaszt. Van, aki arra esküszik, hogyha egy pár jóga gyakorlatot végez, és úgy settingeli magát a napra. Tehát onnantól kezdve, hogy mi foglalkozunk a testünkkel, ezekből a bezsugorodásokból ki tudunk jönni. Tudunk alkalmazkodni a mechanikai ingerekhez. És az a fontos, hogy legyen egy mozgásforma, amivel törődünk magunkkal, és a testünk ezt tudja érzékelni, ezáltal tud regenerálódni, koordinálja magát a térben, ellátja a funkcióit, ez a legfontosabb. Nem is szoktam szeretni azt, hogy valakit gyógytornáztatunk az élete végéig. Mert a gyógytornában benne van a nevében is, hogy gyógytorna. Tehát én valamiben beteg vagyok, és annak kell a gyógyulás, aki beteg. De én nem betegségtudatot szeretnék terjeszteni, meg ezt elültetni a pácienseiben, hanem ők egészséges emberek problémákkal. A problémáiknak megkeressük az okát, megoldjuk, és utána vissza lehet térni az életbe. Lehet újra sportolni, lehet dolgozni, lehet hobbi tevékenységeket végezni, tehát a gyógytornát csak egy bizonyos ideig, egy 3 hétig, 2 hónapig végezze, hogyha szükséges, de van már olyan páciens is, akinek már a második alkalommal azt mondom, hogy nem kérek semmi speciálisat, de menjél vissza karatéra, vagy tessék visszaülni a lóra, mert az abban fog fejlődést elérni, amiben jól érzi magát, mert azokkal az impulzusokkal kezdődik el igazán a regeneráció, amiben az idegrendszere, a hozzáállása, a viselkedése a páciensnek örömteli. És lássuk be, azért egy száraz gyógytornát, vagy tarkíthatjuk mindenféle dinamikus változattal, egy idő után megunja az ember, és csak egy szorongató érzés lesz, hogy ezt meg kell csinálja. Uh-huh. Ezt nem lehet tartósan csinálni.
A gyógytornára még egy pillanat azért térjünk ki. Vannak, akik így állítják be a napi mozgás rutinjukat. Mi történik, mi más történik egy gyógytornán, mint amit mondjuk egy könyvből, vagy egy YouTube videóból le tudunk szűrni?
Az is jó, hogyha ilyen mozgásformákat próbálunk meg, akár egy könyvből, egy jogakönyvből, vagy egy YouTube-os videót próbálunk meg használni. Tehát arra, hogy mozogjunk, fittebbek legyünk, jók ezek a videók. Azt nem tudhatjuk, hogy igazából az, amit érzünk, tehát tegyük fel, hogy fáj a térdünk, vagy fáj a derekunk, hogyha arra torrázunk, attól kevésbé fog fájni. Tehát ez így nem állja meg a helyét. És a nevünkből adódóan is, mint a Sherlock Rehab, ahol dolgozom, mi megpróbáljuk feltárni a valódi okot, hogy az a derék az mitől fáj. És amikor kiderül, hogy az a derék azért fáj, mert mondjuk begyulladt a bél, vagy a térnek lett egy problémája, vagy a háton kialakult egy gyulladás, tehát az okot megtalálom, azt az adott régiót kezelem, és utána múlik a deréknek a panasza, akkor onnantól kezdve tudom, hogy nem a derekat kell tornáztatni. És sokszor laikusként azt hiszük, hogy ahol fáj, azzal kell foglalkoznom. Uh-huh. De ugye ez nagyon sokszor nincs így az életben. Ezért nem érünk vele el feltétlenül hatásosságot, hogyha elkezdünk csak így végezni egy gyakorlatot, de az mindenképp jó, hogy már elkezdünk magunkkal foglalkozni. Azért, hogy serkentjük a vérkeringést, azért, hogy mélyítjük a légzésünket, figyelünk magunkra, figyeljük a testünk jelzéseit, az már egy nagyon jó lépés, hogy felelősséget vállaljunk magunkért, a mozgásunkért, az életünkért. De nem feltétlenül fog a fájdalom elmúlni, és ebben különbözik a gyógytornásszal, a manuálterapeutával való foglalkozás, hogy ő segít feltárni ezt, segít az okokat megérteni, magyarázatot kapunk a viselkedésére, a fájdalom viselkedésére, és onnantól kezdve sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy visszakapjuk a mozgásszabadságunkat, és akkor remélhetőleg a fájdalmunk is csökkenni fog.
És akkor egy kicsit beszéljünk a gerincről és az ízületekről. Azt mondják, 27, kb. 27 éves kor után már nem termeli a szervezet a kollagént, ami ugye az ízületek működéséhez fontos. Az, hogy mondjuk a hátam recseg, ropog, nem tudom, amikor kinyújtózkodom, jól esik egyébként, de hangja van. Ez jót jelent, vagy rosszat jelent? Vagy egyáltalán kell-e vele foglalkozni?
Ez egy kedvelt blog témánk volt az elmúlt években, mint a hangoskodó ízületeink, testünk hangjai, rejtélyes hangjai. Egyszer írtunk is erről a blogunkon, mert veszélytelenek. Tehát amikor halljuk, hogy recseg, ropog, vagy esetleg egy véghelyzetben roppan egyet, és ú, de jó, és megkönnyebbültem, az lehető legtöbbször levegő buborék. Tehát egyszerűen, mivel nem mozogunk a teljes mozgástartományban, ezért a súrlódások által termelődő levegőben reked, és azoknak halljuk a kipukkanását a végén, nagyon ritkán történik valódi elmozdulás. Hogyha az elmozdulás hanggal jár és fájdalommal, az már jelzésértékű. Azzal már foglalkoznunk kell. Tehát értem ez alatt, hogyha elfordulunk roppan egyet, és utána lesz egy éles fájdalom, azzal forduljunk mozgásterapeutához, és derítsük ki, hogy mi is történt. De a többi az nem is károsít, nincs is ellenünk, különösebb tendünk nincs vele. Legfeljebb egy jelzés, hogy hoppá, be vagyunk egy kicsit rozsdásodva, lehet, hogy egy fokkal többet kéne mozognunk, többet kellene innunk. Tehát hogy jelez a testünk, hogy azért nincs annyira jó állapotban, de nem jelenti azt, hogy ez valamilyen kóros dolog, csak legfeljebb egy kis jelzés, hogy tessék vele foglalkozni.
Érdekes, az ivásnál megakadt egy pillanatra a fülem, tehát hogyha megfelelő mennyiségű vizet fogyasztunk például, vagy folyadékot, teát, bármit, azzal segítjük az ízületek jó működését?
Természetesen, hogyha megfelelő folyadék mennyiséget iszunk, ez kinél mennyi, 2 liter, 2,5-3 liter, attól függően, hogy mekkora testről van szó, és hány liter vére van. Mondjuk egy átlagos embernek, 65-75 kiló közötti embernek van 5,5 liter vére, hogyha ez elkezd besűrűsödni, mert alig iszunk, egy pohár vizet iszunk egy nap, akkor onnantól kezdve a létfenntartású szerveknek jut annyi vér és annyi oxigén, amennyi kell, viszont már nem feltétlenül jut annyi folyadék, amennyi kell egy térnek, egy bokának, tehát az kevésbé fontos, hogy életben maradjunk, és onnantól kezdve pedig a porcaink nem kapják meg a megfelelő táplálkozást, mert a porc a nyomódás által a körülötte lévő szöveti folyadékból, ízületi folyadékból veszi magához a tápanyagokat. És innentől kezdve ezt akkor tudja fölvenni, hogyha mi ittunk elég folyadékot, és a vérből, véráramból ki tud lépni a megfelelő terekbe, és onnantól kezdve minden struktúrát el tud látni.
És akkor a beszélgetésünk legyen keretes, a banyapúpra visszatérve, és a masszázsról egy picit beszéljünk. A masszázsral tudunk-e segíteni a banyapúpon, vagy ez kizárólag tornáztatással, akár gyógytornáztatással orvosolható?
Hát ezt előttem egy viccel mindenképp. Hogy ne tudnánk segíteni, hiszen jól esik. Tehát, hogyha valaki simogatja
hát a pupunkat,
az felettébb jól esik. Tehát olyan értelemben, hogy segíteni nem fog abban, hogy a banyapúp megszűnjön, de hogy jobban érezzük magunkat, ahhoz mindenképp használjuk. Tehát, hogy a masszást olyan szempontból nagyon jó használni, hogy egyben érezzük magunkat, azt érezzük, hogy törődik velünk valaki, megkapjuk azt az érintésmennyiséget, ami a megfelelő idegrendszeri működésünkhöz kell. Viszont, ahogy az előbb említettem már az oki feltárásokat, nem feltétlenül ott fognak minket masszírozni, ahol van a problémának az oka. Ahol én kellemetlenül érzem magam, lehet, hogy fogok szólni, hogy ott egy kicsit dögönyöz meg jobban, mert jobban esik. De nem jelenti azt, hogy ő megtalálja azt a területet, ami miatt fáj. Vegyünk egy aprócska példát, fáj a vállam, elkezdett befagyni, nem tudom mozgatni, járok vele masszörhöz, orvoshoz, mindenféle helyre, kezelik a vállamat, már mondjuk több hét után sincs változás, és még mindig fáj. És kiderül, hogy mondjuk a korábbi epeműtétemtől fáj, mert történt egy hegesedés, és túlságosan is még érzékeny az a terület, és ott kell egy hegkezelést csinálni, ott kell a máj környékét megnyugtatni, és anélkül, hogy a vállamhoz igazán hozzányúltak volna, elkezd oldódni a probléma. De a masször az mondjuk ebben az esetben lehet, hogy csak annyit tud csinálni, hogy a vállamat megpróbálja könnyíteni, ami egy-két napig jó, mint akár a banyapupnál, hogyha átdolgozzák, egy-két napig kicsit kellemesebb, kicsit könnyebb kihúznom magam, de aztán két nap után ugyanabban a helyzetben vagyok. A váll esetében ugyanúgy két nap után nem tudom emelni a karomat, mert nem találtuk meg az okot ebben az esetben például.